Máté evangélium a harmadik részéből olvasom Isten igényét. A Máté evangélium a harmadik részének 13. versétől. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta, ezt mondta, nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta neki, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett neki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkoztak neki, és ő látta az Isten lelkét alájönni, mint egy galambot, és ő rászállni. És íme egy égi hang ezt mondta, ez am az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Sokat gondolkodtam ezen a bibliai szakaszon, és nagyon, nagyon sokfajta gondolat elöntött, és igyekszem leredukálni ezeket a gondolatokat. Olyan érdekes, most a karácsony történetében először jutott eszembe az, hogy kevés olyan Jézus életével kapcsolatos történet van, amit mind a négy evangélium lejegyez. A megfeszítés és feltámadás története ilyen. A születés történetét mind a négy evangélium másképp interpretálja. Márk hallgat róla, karácsonykor beszéltem már a Máté evangéliumának és Lukács evangéliumának a különbözőségéről, János pedig egy egészen filozófikus bevezetőt ad Jézus születésével kapcsolatban. A keresztelés, a megkeresztelkedés történetét azonban szintén mind a négy evangélium leírja kisebb-nagyobb módosításokkal, vagy különbözőségekkel. Azt hiszem, többen láttátok a Taj Mahalról azt a képet, amikor összeraktak legalább 1000 olyan fotót, amit a Taj Mahalról készítettek, és fel lehetett ismerni, mert ugye egy ennyire szimmetrikus építményt általában az az embernek önkéntelenül a törekvés, hogy középről fotózzon, és felismerhetően ott volt a Taj Mahal. Kicsit elmosódottam, mert némi kis különbözőségek látszottak, és először is arra szeretnélek benneteket hívni, hogy most ezt a, nem olvasom föl a mind a négy evangéliumot, de hogy úgy gondolatban fotózzuk egymásra ezt a négy tudósítást, és még egy a modern korunkban lehetséges megoldásra szeretnélek benneteket kérni. Filmekben szokták azt alkalmazni, hogy megáll a film, minden még a vízcseppek is megállnak, de egyetlen egy szereplőnek lehetősége van arra, hogy körbejárja a történetet, és megnézze, hogy ki hogy áll, kivel mi történik. Valami ilyesmit gondolkodtam, hogy csináljuk most azt, hogy egymásra fotózzuk ezt a négy történetet. Ezzel a filmtechnikával, filmtészkészeti technikával megállítjuk, és minnyájan, külön-külön persze, de egyenként, úgy magunkban végignézzük ezt a történetet, hogy ki, végignézzük a szereplőket. És nem is elsősorban a külsejüket, hanem a belső viszonyulásukat, így mondhatnám, hogy hogyan interpretálják ezt a történetet, ezt az eseményt. Kik vannak itt, és hogyan vannak itt, kik ők. A legelsők, akiket láthatunk, ugye a Jordán partján vagyunk. Kopár vidéken, ez a vidék, ahol keresztelő János van, nem túlságosan termékeny. Ki kell menni hozzá? Áldozatot kell hozni azért, hogy kimenjenek hozzá, és elég sok ember ekkor már kimegy Jánoshoz. Azt gondolom, hogy vannak olyanok is, akik nem azért mennek oda, hogy megkeresztelkedjenek, mindig vannak kíváncsiak. Tudjuk is egyébként, hogy különösen a népvezető rétegéből szívesen mentek így ki, hogy mintegy leellenőrizzék János tevékenységét. Ma úgy hívnánk őket, hogy ők a kommentelők. A kommentelők műfaját sajnos nagyon jól ismerjük. Vannak ilyen kommentelők, vannak olyan kommentelők, időnként, amikor ott van, hogy 370 komment mondjuk, akkor megnyitom, és bevallom, hogy van egy-két komment, ami után úgy döntöttem, hogy na, ez most kár volt, de hogy mindig vannak kommentelők. akik nem mennek bele a történetbe, bér kommentelők is vannak, de ezt most hagyjuk, nem részesei igazán a történetnek, elegáns kívülállóként kommentálják az eseményeket. Aztán vannak sorbaállók. Vannak, akik azért mentek ki, hogy meghallották Keresztelő János felhívását, bűnbánátra szóló felhívását, és vagy azért, mert sodródnak, és vagy azért, mert valódi keresők kimennek. Kimennek, és beállnak ebbe a sorba. Mindig vannak olyanok, akik sodródnak az eseményekkel. Aztán ott vannak Keresztelő János tanítványai. Őket is én magamban két részre soroltam. A János evangéliumából tudjuk, hogy páran, miután Jézus megkeresztelkedett, ott hagyták Keresztelő Jánost, és elindultak Jézus után. De vannak olyanok is, akik átélték ezt a történetet, látták azt, amit, és talán hallották is, amit ott hallani lehetett, mégis ott maradtak János mellett. Én így állítottam be, hogy vannak a továbbállók, talán az innovatívak és a hűségesek. És mind a két embertípusnak megvan a maga jelentősége. És ott van Keresztelő János, aki ennek a történetnek a középpontjába áll. Én mindig kacérkodok azzal a gondolattal, hogy ez a két ember ismerte egymást korábban, hiszen valamilyen szintű rokonságban kellett, hogy álljanak. Még azzal is incselkedem, aztán abszolút apokrif, saját apokrif vonásom, vagy apokrif elképzelésem, hogy még az is lehet, hogy kamaszkorukban összebúnyózkodtak egyszer és kétszer. Lehet, hogy nem, lehet, hogy csak hallottak egymásról, de mindenképpen valamilyen fajta kötelék ott volt e között a két ember között. Keresztelő János ekkor már a kor ismert embere. Így is lehetne mondani, hogy a kor embere. Jézus még ismeretlen. Most indul bele a pályafutásába. És a ötödik szereplője Jézus, aki beáll ebbe a sorba, és nekem mindig kérdésem, hogy miért áll be? Persze a kommentárok, az általam ismert kommentárok egyértelműen azt mondják, hogy itt ez az a pont, ahol Jézus elvállalja a maga küldetését. Hogy nézik ezt a, ugye most megállt a kép, és még körbenézünk, hogy is láthatják ezt a történetet azok, akik a kíváncsiak, akik a kommentelők. Lehet az isteni hangot hallani úgy, hogy csak kommentelek? Mennyit láthattak ők ebből a történetből? Talán kicsit távol a Jordán partjától. Ott voltak a sorba állók, akik beálltak a sorba, akik közül Jézus egy. Talán megdöbbentek. Ott voltak Keresztelő János tanítványai, akik kíváncsiak is lehettek, mert csalódottak, és eddig a legnagyobbhoz csatlakoztak. Létezik, hogy van még nagyobb? És ott van Keresztelő János, aki az evangéliumok tanúsága szerint mindig is tudta, hogy azon túl, hogy ő az Úr útkészítője, a szerepe abban áll, hogy felismeri és rámutat az eljövendő messiásra. Várta ezt a pillanatot. És most bekövetkezik ez a pillanat. Számomra nagyon megkapó volt, hogy és a Keresztelő János nagyságát mutatja, hogy ez a mondat elhagyja a száját, hogy nekem kellene általad megkeresztelkednem. Te vagy a nagyobb. Te az ismeretlen. Én a kor ünnepeltje, kritizáltja, de a kor embere vagyok. Te vagy a nagyobb. Csak a nagyság képes felismerni a másik nagyságát. És a kicsiség, a belső kicsinyesség szokta lehúzni a másikat a maga kicsinyességére. Én azt gondolom, hogy a Jézus megkeresztelkedése történetében örökre ünnepelhetjük Keresztelő János nagyságát. Aki képes volt felismerni, megnevezni, és megünnepelni a maga módján azt, amit itt megtapasztalt. És ott van Jézus. Ugye az örök kérdésem az, hogy miért áll be. És talán egyetértek azokkal is, hogy ez az ő kezdete annak, hogy elfogadja a küldetését. Eljátottam azzal a kérdéssel, hogy biztos, hogy mindenkinek van Istentől rendelt küldetése. Ma, amikor persze egyeseknek, a nagyoknak, tehát lát egy-két emberről ugye el tudjuk mondani, hogy van neki, de lehet ezt a Szentírás alapján általánosítani? Ma, amikor a lélektannak annyifajta magyarázata van arra, hogy családilag, alkatilag, ki miért cselekszi azt, amit cselekszi. Én magam is fordítgatok most egy könyvet, ami a segítőknek a különböző pszichés aspektusait mutatja be. Nem egyszer magamra ismertem ebben a fordításban. De sokszor azt gondolom, hogy tudjátok, hogy a végzettségem miatt is, meg az alkatom miatt is közel állnak hozzám a lélektani felismerések. Azonban azt gondolom, hogy kár lenne ezek miatt a Szentírásnak azt az üzenetét félretenni, hogy van Istentől rendelt feladatunk itt, ezen a földön. Nem biztos, hogy látványos. Egyáltalán nem biztos, hogy túlél bennünket, de van Istentől rendelt feladatunk. A másik gondolat, amiről biztos, hogy sokat fogok még beszélni, hogy Jézus hogyan ismeri fel a maga messiási küldetését, és hogyan teljesíti be. Könnyű azt gondolni, hogy persze, mint Isten, azonnal mindent tudott. Én azt gondolom, hogy Jézus emberi voltában nagyon mélyen belefér az, hogy neki is végig kellett járni egy fejlődési utat. Amíg a kezdeti igenléstől eljutott a végső áldozatig. Mint ahogy mindegyikünknek végig kell egy ilyen-olyan fejlődési utat járni. Láttuk ezt a csoportképet, és egy kicsit körbenéztünk. Én így vízkereszt ünnepén azt szeretném mindegyikőtöktől, magamtól is megkérdezni, hogy ebben a csoportképben mi vajon hova állnánk? A kommentelőkhöz, a lelkes vagy kereső sorbaállókhoz, a tanítványokhoz, akik lehet, hogy innovatívak, és a jövő emberre is át fognak menni, és lehet, hogy a hűségesekhez, a másik nagyságát felismerőkhöz, vagy pedig azokhoz, akik valahol elkezdik meghozni azt a döntést, hogy be akarom járni. Az ilyen vagy amolyan lelki alkatommal együtt, az ilyen vagy amolyan sérüléseimmel együtt, az ilyen vagy amolyan torzulásaimmal együtt, az Istentől nekem adott utat. Imádkozzunk. Köszönjük az igédet, köszönjük, hogy mindnyian ott vagyunk benne, és köszönjük, hogy egyikünk sem mozdíthatatlanul van ott, ahol van. Köszönjük a reménységedet, köszönjük az áldásodat, köszönjük a kezdetedet, és köszönjük azt, hogy velünk és bennünk munkálkodsz, és általunk is munkálkodsz. Amen.